Magyarországról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Közösségépítő napokat tartottak a Szent Ferenc kisnővérei Bükszentkereszten. A háromnapos tréninget Bajnóci Sára és Walter Margit, a Nyolc Boldogság közösség tagjai tartották, akik segítették a nővéreket abban, hogy egyre inkább utat találjanak egymáshoz és egymáson keresztül a Jóistenhez. A napok témái sokszínűek voltak. Lehetőségük nyílt reflektálni arra, amin a közösségük nővérei az elmúlt év során munkálkodtak különböző tematikájú csoportokban. A napok folyamán szó volt a nővérházak működéséről és az új debreceni alapítással kapcsolatban felmerülő kérdésekről, a házak közötti kapcsolat miben létéről és ennek javításáról. Érintették a kommunikációs témákat, és szó esett a bizalomról is. A napok módszertanilag is sokszínűek voltak. A szerzetes nővérek részt vehettek ráhangolódó játékokban, szituációs gyakorlatokban, de lehetőségük volt csöndben, egyénileg is reflektálni és dolgozni. Egész évben várja a vendégeket a felújított balatonberényi piarista vitorlás üdülő. A piarista nevelés mindig is túlmutatott az iskolaépületek és az osztálytermek falain. Míg a tanítási év során a formális oktatási eszközöké a főszerep, a nyári szünetben és a tanításon kívüli időszakokban az informális platformok, a cserkészet, a túrák, a vízi élet és a vitorlázás veszik át a helyét. Ebben a szellemben újult meg a balatonberényi piarista vitorlás üdülő. A 28,5 millió forintos összköltségvetésű beruházás, a piarista rend magyar tartománya, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ, valamint a Piarista Vitorlázó Egyesület összefogásával valósult meg. A fejlesztés legfőbb stratégiai célja a szálláshely 4 évszakosítása volt, hogy a korábban csak nyáron használható épület az őszi, téli és tavaszi időszakban is minőségi otthona lehessen a piarista és az állami iskolák diákjainak, cserkész és regnumi csoportoknak, lelki gyakorlatoknak, kalazancius mozgalom eseményeinek, valamint a szálláshelyre nyitott nagy közönségnek. A hőségriadó miatt a szociális intézményeket érintő vörös kód is életbe lép a mai naptól, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos azt írta, a tartós kánikula, főleg a 40 fok feletti hőmérséklet, leginkább a gyermekek, az idősek, a fogyatékossággal élő emberek és a krónikus betegek szervezetét viseli meg, a hajléktalanok pedig még nagyobb veszélyben vannak. Már lehet jelentkezni a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöki és elnökhelyettesi posztjaira. Az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága a törvény tegnapi hatályba lépését követően megtartott ülésén elfogadta a vezetők kiválasztásának menetrendjét, valamint az 5 tisztségre vonatkozó pályázati felhívásokat. A pályázati időszak augusztus 16-áig tart. Rendkívüli készültséget rendelt el az aszály elleni védekezésben az élő környezetért felelős miniszter. Már az ország háromnegyedében vált súlyossá a vízhiány. Gajdos László arról számolt be, hogy a legmagasabb fokozatú riadókészültséget léptették életbe a vízügyi ágazatban. A döntést azzal indokolta, hogy Magyarország 84 vízhiány kezelési körzetéből 66 esetben az aszály index meghaladta a jogszabályban előírt 3-as határértéket. Döntött a kormány a tűzifa áfájának csökkentéséről, írta a közösségi oldalán a pénzügyminiszter. Kármán András bejegyzése szerint ősztől a jelenlegi 27 helyett csak 5%-os forgalmi adó fogja terhelni a tűzifát. Részleteket a kormány szóvivői tájékoztatóra ígért. Magyar Péter miniszterelnök pedig arról számolt be, hogy a zöldségek, gyümölcsök és az egészséges élelmiszerek áfájának csökkentése is a kormány tervei között szerepel. Végül az időjárásról. Túlnyomóan derült, felhőtlen időre számíthatunk, csapadék sem várható. A Dunántúlon a déli délkeleti, másutta keleti szelet kísérik élénklökések. A hőmérséklet 32 és 37, estére 20 és 30 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Verdi requiemje az Egri Bazilikában. Augusztus 21-én pénteken 18 órai kezdettel Giuseppe Verdi requiem miséje, a Nemzetközi Ifjúsági Kórus Találkozó kórusa és az Era Nova zenekar előadásában csendül fel az Egri Bazilikában. A 11 különböző nemzetből érkező előadók egy héten át együtt éltek és dolgoztak a németországi Baden-Württemberg tartomány Ifjú Zenészek Állami Akadémiáján, hogy közös munkájuk eredményeként Verdi requiemjét mutassák be egy nemzetközi koncertturné keretében, amelynek augusztus 21-i helyszíne az Egri Bazilika lesz. Az előadásra a belépőjegyek megvásárolhatók a jegy.hu oldalon.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diokleciánus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Reklámot hallottak. Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Gyulafehérvárra és Temesvárra látogatunk, és megnézzük, hogyan működik ott a családpasztoráció.
Kertész Marika vagyok, a Gyulafehérvári Főegyházmegyének vagyunk a férjemmel együtt a családreferens házas párja Szénégető István atya mellett. És én most rövid 3-4 percben azt szeretném elmondani nektek, hogy hogyan indult úgymond a semmiből nálunk az Egyházmegyében a családpasztoráció. Igazából talán azzal kezdeném, hogy az ifjúsági pasztorációból nőtt ki, ott fogalmazódott meg bennünk az a vágy néhányunk szívében, hogy de jó lenne, hogyha nem csak az ifjúságnak lenne pasztorációs vonala, vagy nem csak rájuk figyelnénk, hanem tudatosabban, szervezettebb formában a családokra is. Így hát 2003 tavaszán sor került az első kis, mondjam úgy, magcsoportos találkozónkra, amit még akkor nem neveztünk tudatosan magcsoportos találkozónak. Igazából arról volt szó, hogy néhány házaspár és Szénégető István atya összeültünk, imádkoztunk, együtt ünnepeltük a legszentebb áldozatot, és hát álmodtunk, terveztünk. Innen egy mozdulatot szeretnék kiemelni, ami nagyon szép volt számomra. Emlékszem, hogy teleírtunk egy nagy lapot, és amikor a végére értünk, István az egyet fordított, és azt mondta, hogy ha ebből nem lesz semmi jövő ilyenkorra, nem baj. Ha Szentlélek másképp indít, akkor azt tesszük. És ez adott egyfajta szabadságot is, hogy lépjünk, hogy álmodjunk, figyeljünk a lélek indítatására, hogy merre vezet bennünket. Hát ez volt a kezdet. 2003 őszén sor került az első rendezvényünkre. Ez egy családkonferencia volt házaspárok számára megrendezve. Következő évben folytattuk a munkánkat, és rákövetkező évben újabb programokkal, rendezvényekkel gazdagodtunk Istennek a kegyelméből. Jegyes oktatóképzőt tartottunk, hisz nagyon sok helyen, Gyergyóban, Kézdivásárhelyen és más helyiségekben is működtek jegyes kurzusok, ahol házaspárok, papok hol együtt, hol külön-külön próbáltak a jegyesekhez szólni. Ezt próbáltuk összefogni, őket próbáltuk lelkesíteni ezeken a jegyes oktatóképzőkön, amint említettem, 2005-ben indult el. Ugyancsak ebben az évben sor került az első családos tábor megrendezésére. Hát ez abból az igényből nőtt ki, hogy ne csak házaspárok lássuk egymást, hanem a gyerekeinket is vigyük, és a családok együtt ünnepeljünk, együtt örüljünk, együtt vegyünk részt imádságban, közös beszélgetésben, meg hát egyáltalán, hogy együtt legyünk. Aztán 4 évvel ezelőtt ismét nagy örömünkre, Istennek a kegyelméből bővült ez a sorozat, hisz megrendezésre került az első női hétvégem. Ez abból az igényből született meg, hogy néhány feleség és édesanyja összefogtunk, és azt mondtuk, hogy hát mi szeretnénk erősödni felvállalt hivatásunkban. szerepünkben, Isten akarata szerint megélni a feleség és anya szerepünket. Így jött létre ez a rendezvény. Aztán a férfiak azt mondták, hogy ők sem maradnának lejjebb, hát akkor már legyen férjek, édesapák lelki hétvégéje is, így hát lett. Ugyanebben az évben indult az Elváltak hétvégéje, hisz erre is rájöttünk, hogy ők sem maradhatnak a periférián, velük is foglalkozni kell, hozzuk is szólni kell. Ezek a rendezvények mennek mind a mai napig. Az idén bővül ismét ez a repertoár az özvegyek hétvégéjével. Amire törekszünk, vagy ami a célunk, az az, hogy az evangélium igazságukba belegyökerezzünk, hogy abból táplálkozzunk. Hát ez nem ilyen sima út, nem így kell elképzelni, nekünk ez mindig olyan jól ment, mert sokszor letértünk erről az útról. De mindig volt közöttünk valaki, aki azt mondta, hogy stopp, nem jó irányba megyünk, vissza kell térni a gyökerekhez, vissza kell térni az imádsághoz, bőthöz, fogjunk össze és újuljunk meg, és kezdjük újra más alapokon. Hát így törekszünk mind a mai napig folyton újból és újból megújulni, együtt lenni, szeretett közösségé alakulni.
Évente 3 jegyes kurzus van, 10 találkozó egy-egy jegyes kurzus, tehát a házasságkötések száma a két plébánián az 50 fölötti, most nem is tudom, de olyan 70 körül van, és így érthető, hogy szükséges 3, ennyi fér bele az évbe. Azt mondtam vasárnap a gyerek ifjúsági mise után pár házaspárral találkoztam, hogy nézzétek, megszorult Magyarország, kell valamit írjatok, estére legyen meg, mit csináltok ti családosok? És akkor ezt írták, úgyhogy olvasom, rövidebb lesz. Gyergyői fiatal családosok közössége 2007. októberben jött létre. Nekem nem volt időm, akkor kerültem oda, annyi munkám volt, és az egyik munkatársamnak azt mondtam, elosztottuk a munkát, te fiatal házasokkal foglalkozz, csinálj valamit. Összehívta őket, egy pár családot, és így született meg a családos találkozó közösség. A közösség megalakulását követően közvetlen időszakban hetente találkoztunk a plébánián, amelyen részt vettek gyermekek is. Később a családoknál kezdtünk találkozni, mert a gyerekeket, foglalkozásait könnyebben meg tudtuk oldani, és kényelmesebbnek tűnt családi szempontból is. Mindmáig ebben a formában találkozzunk sorrendben más-más családnál, hogy lelki napon külön részt vettek, amelynek következtében új alapokra helyeztük a közösséget. Sikerült egy új struktúrát felállítani, 2 hetente teljes családos alkalom van, és a közbelső heteken felváltva csak nők, női est, vagy csak férfiak, férfi est találkoznak egyelőre megbeszélt helyszínen. Ezeken a speciális alkalmakon megfelelő témák kerülnek megbeszélésre. Feleség, anya, férj, apa szerepek, jobb vállalása Istenben és Istennel, illetve egyes alkalmak a közösségépítést segítik elő, filmnézés, sportolás, teázás, vacsora, csaták. Teljes családi részvétel, a különböző témákat tárgyaljuk meg, különbözőségek, szexualitás, gyermeknevelési feladatok, családi konfliktus kezelés, házastársi kapcsolat, fejlesztés, stb., amelyek segítenek a családi problémák megoldásában, illetve gyermeknevelésben nyújtanak támpontot számunkra. Az estéket többnyire imával kezdjük és zárjuk, a téma felvezetése és megosztása alatt a gyermekek játékkal töltik az időt. Úgy gondoljuk, hogy a közösséget Isten formálta, amelynek következtében már 9 család tartozik a családos közösséghez. Istenhez fohászkodva lassan céljaink is megfogalmazhatóvá válnak számunkra. Talán az egyik legnagyobb célunk, hogy a mai erkölcstelen világ viszontagságai mellett olyanat életet éljünk meg házastársi viszonyban, családi, baráti és munkaközösségben, hogy a gyermekeink számára példaértékű legyen, amelyet méltóképpen tudjanak az ők életükbe beépíteni, megélni és továbbadni, majd saját gyermekeik számára. Ezáltal is megpróbáljuk fenntartani a helyes Istentől megáldott szent családi életformát. Jövőre nézve célunk, hogy Istenhez közelebb vigyük gyermekeinket különböző játékos módszerekkel. Mit jelent számunkra a családos közösség? És akkor itt egy pár család röviden ír egy-egy megjegyzést. az I-s család, két gyerekes család, ezek mind fiatal gyerekek. Úgy számunkra a családos közösség egy építő kocka, úgy a házastársi életünkben, mint a gyermeknevelésben. Közösségnek köszönhetően úgy érezzük, hogy közelebb kerültünk Istenhez, és megtapasztaltuk a házasság szentségének a megtartó erejét, amely által gyermekeink is fejlődni tudnak a hit életben. Bernát család, két gyerek szintén. Mi voltunk az utolsó láncem ebben a közösségben, az utolsóként csatlakozó család, egy Istent életünk központjába helyező közösséghez való tartozás által nagyobb biztonságot érzünk a világban. Közösségnek köszönhetően megújulhattunk, és továbbra is megújulhatunk, immár családként keresve az életet Istenben és Istennel. Gyermekeink számára úgy szintén alapközösség, ez a családos gyermekközösség, ahol felszabadultan játszhatnak és imádkozhatnak velünk. A Szegletkő karizmatikus közösségen belül is megérett az igény a családokkal való külön találkozókra. Így 2010 májusától két heti rendszerességgel szervezzük családos összejöveteleket. 5 család részvételével szervezzük ezt. Minden alkalmat egy-egy családnál tartunk, ahol a családot érintő kérdések, problémák, helyzetek kerülnek megbeszélésre. Találkozások célja az, hogy a Szent Család példájából kiindulva Jézus tanítását beépítsük önmagunk és családjaink életébe, valamint egymást hitben, lelkileg, szellemileg, és akár anyagilag is támogassuk. Tehát ez a második családos közösség, amely frissen született, és innen két családnak a rövid összefoglalója, Erdős család, két gyerekes, hétköznapokban megtartó erőt képez, eligazítást ad a házasság, illetve a gyermeknevelés útvesztőiben. Egy olyan közösség, ahol számunkra kedves emberekkel együtt tudunk Isten felé közeledni. Fontosnak tartjuk Isten bevonni családi és közösségi életükben, hiszen ő általa maradhatunk meg azon az úton, amelyet Isten megálmodott az emberről. Balázs Kercsó család, valaki számára különösen ismerős jelenlevő magyarországiak közül, mert nevelgette az egyik felet itt Magyarországon. Számunkra a családos közösség erős kapocs, amely családias légkörben összeköt más keresztény családokkal, segít minket a kommunikációs hitbeli növekedésben, felelősségteljes életvitelben, iránytű ahhoz, hogy családi életünk Istenre találjon, és Istenre tájoljuk be, és ügyes-bajos dolgainkban helyes látást, jó tanácsokat kapjunk.
Szilvágyi Zsoltnak hívnak, Temesvár, józsefvárosi plébános vagyok. Ma is hallottunk a kisebbségről, és hogy milyen fontos a kisebbségnek a szerepe. Hát mi ezt sokszorosan megéljük. Temesvár, a bánságnak a központja, közel 400 ezer lakósa van, és ebből körülbelül 15-16 ezer katolikus él 7 plébánián. Mindenféle szempontból szorvány, vallási és annál inkább nemzeti szempontból. Több mint 7 évet ifjúsági lelkipásztorkodásban dolgoztam, egyházmegye ifjúsági lelkészként, egyetemi lelkészként, és 5 évig voltam főállásba iskolalelkész. Nagyon sok tapasztalatot gyűjthettem a fiatalok területén. Még működésem első éveiben elsősorban az kötötte el a figyelmemet, hogyan lehet a fiatalokat megszólítani, egy közösségbe vonni és megtartani őket, amint telt az idő egyre inkább az a kérdés foglalkoztatott, hogy mi lesz a fiataljainkkal, kiknek adjuk át igazán őket, és arra a következtetésre jutottam, hogy családpasztoráció nélkül semmiféle ifjúsági pasztoráció igazából nem éri el a célját, és nem túlzok, azt mondom, hogy a lelki pásztorkodásban igazából minden a családpasztoráció körül forog. A gyermekek, fiatalok, idősek pasztorációja, előbb-utóbb oda jutunk vissza. Hogyan kaptam én ajándékba a családokat? Hát úgy, hogy lassan kezdtek nőni a fiataljaink, házasságra készültek az egyetemistáink, egyre gyakrabban tartottam jegyesoktatást, tartottunk együttjáróknak hétvégét, ahol családok készültek és tettek tanúságot, majd az egyik ifjúsági csoportunk átalakult családos csoporttá. Mivel akkor elég sok munkám volt az ifjúság területén, Igazából meg sem mertek szólítani, hogy valaki figyeljen már rájuk, hanem úgy kezdődött, hogy két-három család vasárnap esténként egymásnál találkoztak, kerestek maguknak egy-egy beszélgetési témát, először a Schönstatti mozgalom családos témáit beszélték át, és körülbelül másfél évig ők így a maguk módján próbáltak közösséget tartani, ameddig egyszer végül is kimondták, hogy egy kis időd nem lenne nekünk is. És rájöttem, hogy még akkor is, hogyha mást elhanyagolok, nagyon fontos, hogy rájuk legyen időm. Így alakult ki a magyar családos csoportunk, a román családos csoport, akik a kármelita lelkiségben éltek, ők a román családos csoportunknak a kezdete. Úgy érzem, a gyermekcipőben járunk, de fő, hogy járunk. És ezen tapasztalatok szerint néhány gondolatot szeretnék veletek megosztani. És elsősorban tényleg mindenkit bátorítani. Nagyon jó, ha fiatalok mernek kezdeményezni. Családosoknak azt szeretném mondani, hogy merjenek kezdeményezni. Hiszen vannak barátaik, vannak ismerős családjaik. Két-három család elég ahhoz, hogy egy családos közösség szülessen. Paptestvéreimnek és a szerzetes testvéreknek azt mondanám, hogy legyen fülünk meghallani a családoknak a kérését, amit néha kimondanak, néha nem mondanak ki. És ha nem mondanak ki, akkor merjük mi meghívni őket. A tapasztalatom az, hogy nagyon sok a magányos család. Még fiatal korban a fiatalok jelen vannak az ifjúsági közösségben, házasságkötés után annyira leköti őket a munkahely, majd a gyermek születése után a gyermek nevelése, hogy a családok nagyon könnyen elmagányosodnak. Merjük meghívni őket. Persze vannak negatív tapasztalatok is, hogy egyedül vannak, de mégis azt mondják, nincs időm. Sok-sok türelemre és szeretetre van szükség. A tapasztalatom az, hogy a közösség megtartja az embert. Főleg a kisebbségi létben, de most már azt mondjuk, hogy ha a kereszténységet nézzük, mindenhol kisebbségben vagyunk. Isten működésének a jele és a közösség ereje nálunk a gyermekvállalás. Hát ez nálunk sincs másként, mint Magyarországon. Nagyon-nagyon nehéz, hogy a családok átlépjék azt a bűvös küszöböt, hogy két gyermeknél többet vállalnak. Főleg a magyar családos csoportunkban az idén több helyen megszületett a harmadik gyermek. Ez nekem annak a jele, hogy a közösség bátorítja, megtartja az embereket, és van egy hatgyermekes családunk, az apa filozófia tanár, egyetemen is tanított, most jelenleg a felnőtt katekézist vezeti a plébániánkon. Fontos, hogyha családos csoportok között kapcsolatok alakulnak ki. Nem lehetünk szigetek, és egy nagy veszélyt látok abban, hogyha egy családos közösség csupán egy baráti közösség marad. Egy olyan haveri közösség. Annál több kell legyen. Mi két évente szervezünk lelki gyakorlatot, adventben és nagybődben. Meghívtunk két aradi családot, ők hoztak még egyet, és jelezték, hogy ők is elkezdtek Aradon találkozni. Egy közös lelki napot szervezünk, és ezek a lelki hétvégéken három fő előadás zajlik le, hangzik el. Egyet a lelki pásztor vállal, egyet, hogyha van szerzetes nővér, a Schönstatti nővérekkel dolgozunk együtt, és egyet kötelező módon az egyik családosunk. Még egy gondolat, a liturgikus ünneplésnek a fontossága. A családos szentmiség, ahol a közösség előtt tanúságot tudnak tenni, már azzal a ténnyel, hogy ott vannak. Gyerekek minisztrálnak, ők az első sorba kapnak helyet, és például amikor ők tettek tanúságot, én 2 percig prédikáltam, és a 10 percet átadtam nekik, biztos hatásosabb volt, mint az én prédikációm. Így beszélt a hatgyermekes család, legutoljára azonban beszélt az a családunk, akiknél a második gyermek fogyatékos. Mit jelent úgy családosként élni és Istenben gyökerezni? Az utolsó gondolat a személyes törődés. Nem lehet névtelenül pasztorálni. Nem lehet csak összehívni, és utána megint egy hónap múlva találkozunk, hanem úgy lelkipásztorok és családok, fontos, hogy figyeljünk egymásra. Ami számunkra kihívás a nagy szorványban, házasságaink 80%-a vegyes házasság. Ez egy új kihívás mindannyiunk számára. Például az egyik családos közösségünkben van egy család, akik járnak, és nagyon aranyosak. Sőt, azt mondhatnám, hogy igazi vallásos emberek. És a gyermek másfél éves, de még nem keresztelték meg, mert nem tudtak megegyezni, hogy katolikus vagy ortodox legyen. És ez nem az egyetlen család. Ez egy egyedi helyzet. A vegyes házasságok azok segítenek ugyan az egységbe, de egy új kihívás elé helyeznek bennünket. Nagy-nagy tapintatra és nagy-nagy szeretetre van szükség. És a másik, ami nagyon próbára teszi a családjainkat, az a külföldön vállalt munka. Fiataljaink nagy része külföldön dolgozik, ami egyházközségünkben is kétharmad az egyházközségünknek idős ember, de ami sokkal fájóbb, amikor csupán az egyik családtag megy el külföldre. Röviden ezt szerettem volna megosztani, és annyit, hogy valóban mi egyáltalán nem a számokban gondolkozunk. Nem tudunk felmutatni nagy tömeget, és nem tudunk felmutatni óriás és nagyon sok családos, ifjúsági közösséget. Hat első áldozónk lesz az egyik csoportban, másik csoportban, 12 magyar és román gyermekek, 4 bérmálkozónk lesz, kicsik a számok, de valójában ez a mustármagnak a reménye, és igazán bátorság, mert 2-3 család által is születhet valami szép dolog. Meg kell próbáljunk egy kreatív kisebbség lenni, mert Európában keresztényként mindenhol kisebbségben vagyunk.
Szélvágyi Zsolt, Temesvár Józsefvárosi plébános püspöki helynököt hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából. Thank you.
Leó pápa üzenete egy chilei konferenciára. Minden technológiai eszköz szolgálja az igazságot és a jót. Leó pápa új szentszéki állandó ENSZ megfigyelőt nevezett ki New Yorkba. Békehimnusz. Zenés ima találkozó a békéért Castel Gandolfóban a pápa vezetésével, Andrea Bocelli és nemzetközi gyermekkórusa részvételével. A JOR közzétette 2025-ös fenntarthatósági jelentését. Kína. Duan Yongkun Bamengi egyházmegyei helynököt koadjutor püspökké szentelték.
Leó pápa. Minden technológiai eszköz szolgálja az igazságot és a jót. Parolin bíboros aláírásával a pápa üzenetet küldött a chilei fővárosban megrendezett nemzetközi szemináriumra, amely az egyházi kommunikációval foglalkozott. A Santiago-i Pápai Katolikus Egyetemen a mesterséges intelligencia kihívásairól tanácskoztak július 27-én és 28-án. A kommunikáció őrizze meg az emberi személy méltóságát, a technológiai fejlődés adta új lehetőségek előtt is. A mesterséges intelligencia kihívásai. Ezzel a címmel tartották meg a 7. nemzetközi szemináriumot az egyházi kommunikációról, melynek a chilei Pápai Katolikus Egyetem adott otthont. A két nap alatt kommunikációs szakemberek, lelkipásztori munkatársak, egyetemi előadók és egyházi képviselők cseréltek eszmét Latin-Amerika és a Karibi térség területéről. 14. Leó pápa Magnifica Humanitas kezdetű enciklikája fényében megvizsgálva, hogy milyen etikai, kulturális és vallási kihívások elé állít minket a mesterséges intelligencia. A szeminárium elején fölolvasták a pápa üzenetét, amelyet államtitkára Pietro Parolin bíboros látott el kézjegyével. A chilei püspöki konferencia elnökének René Osvaldo Rebolledo Salinas érseknek címzett üzenetében a pápa arra buzdítja a résztvevőket, hogy olyan kommunikációt mozdítsanak elő, mely a technológiai fejlődés nyújtotta új lehetőségekkel szemben képes megőrizni az emberi személy méltóságát, és minden eszközt az igazság és a jó szolgálatába állít. 14. Leó pápa azt kéri a Szentlélektől, hogy világosítsa meg gondolataikat, és segítsen bölcsen és felelősen szembenézni a mesterséges intelligencia kihívásaival, hogy az egyházi kommunikáció hozzájáruljon a személyek közötti találkozáshoz és az evangélium hirdetéséhez. A szemináriumot megnyitó beszédében Santiago érseke Fernando Natalio Chomali Garib a közösségi média hatásáról elmélkedett, aláhúzva, hogy ezek a fórumok valóban emberi tereket hoznak létre, mivel érzelmeket, kapcsolatokat és konfliktusokat tükröznek. Mindaz, ami megtörténik velünk, az ott is megtörténik, mondta a főpásztor, majd négy alapvető kommunikációs szempontra hívta fel a figyelmet. Igazság, jóság, szépség és hasznosság. Az érsek szerint a Magnifica Humanitas kezdetű enciklikát, mely az emberi személy megóvásáról szól a mesterséges intelligencia korában, nem kizárólag technológiai távlatból kellene értelmezni. Ma sok vita folyik a mesterséges intelligenciáról, de ez az enciklika elsősorban az emberi méltóságról, az igazságról szól. A chilei főpásztor rámutatott, hogyha ezek az elvek határozzák meg a kommunikációt, akkor az megerősíti a közösségi életet egy rendkívül individualista társadalomban. Támogatni fogjuk a párbeszédet, a testvériséget, végső soron Jeruzsálemet fogjuk építeni, nem Bábelt, fogalmazott az érsek. Ezek a témák megjelentek az általa bemutatott, koncelebrált Szentmise homiliájában, melyben a Magnifica Humanitast krisztológiai enciklikának nevezte. Olyan kommunikációt sürgetett, amely odafigyel és megkülönböztet, és annak a kívánságának adott hangot, hogy a mesterséges intelligenciát állítsák az emberi méltóság szolgálatába. A szemináriumon felszólalt a chilei Pápai Katolikus Egyetem rektora Juan Carlos de la Hiera, valamint Reboedo Salinas érsek püspökkari elnök, aki megállapította, hogy a találkozó a szinodalitás és az egyház közös útjának konkrét kifejeződése. A Magnifica Humanitas közzététele új mélységet adott az egyház lelkipásztori aggodalmainak. Az emberi személy sérthetetlen méltósága kell, hogy legyen az alapelve, a kritériuma és a célja, mind a technológiai fejlődésnek, mind pedig a tudományos haladásnak, húzta alá a chilei főpásztor.
Leo pápa új, szentszéki, állandó ENSZ megfigyelőt nevezett ki New Yorkba. 14. Leo Krisztóf Zakia El Cassis érseket nevezte ki a szentszék új állandó ENSZ megfigyelőjévé New Yorkba, ahol a szentszéket az ENSZ székházában fogja képviselni. A kinevezést szombaton jelentette be a szentszék sajtóirodája. A libanoni születésű El Cassis érsek, Rozel címzetes érseke, eddig apostoli nunciusként szolgált az Egyesült Arab Emírségekben és Jemenben, valamint apostoli delegátusként az Arab félszigeten. 1994-ben szentelték fel, és 2000-ben lépett a szentszék diplomáciai szolgálatába, Indonéziában, Szudánban, Törökországban és az államtitkárságon dolgozott. A szentszék állandó megfigyelői státuszt tart fenn az Egyesült Nemzetek Szervezeténél, amely lehetővé teszi számára, hogy részt vegyen a közgyűlés és más ENSZ szervek munkájában.
Békehimnusz. Zenés ima találkozó a békéért Castel Gandolfóban a pápa vezetésével, Andrea Bocelli és nemzetközi gyerekkórusa részvételével. Július 29-én szerdán este 9 órakor a Castel Gandolfói apostoli palota kertjében a Laudato Si falu ad otthont a békehimnusz kezdeményezésnek, melyen 14. Leó pápa vezetésével imádkoznak a népek közötti békéért. Andrea Bocelli együtt énekel az ABF Voices alapítvány 164 fős gyermekkórusával, akik a Szentföldről, Ugandából, Haitiről és Olaszországból valók. A Vatican News internetes oldalán és YouTube csatornáján élőben közvetíti az eseményt. Az est Assisi Szent Ferenc tranzitusának 800. évfordulójához kapcsolódik, aki a naphimnuszon keresztül megosztotta a világgal az egyetemes testvériség, a kiengesztelődés és a teremtő dicséretének szemléletét, emlékeztetnek a szervezők. A találkozóra Leó pápa visszatér Castel Gandolfóba, miután hétfőn este befejezte nyári pihenését és visszaköltözött a Vatikánba. Az imádságot Andrea Bocelli tenorénekes és az ABF Voices gyerekkórusa kíséri, melynek tagjai különböző országokból érkeztek, Izrael, Cisjordánia, Uganda, Haiti és Olaszország, azon belül Nápoly és Camerino. Különböző élettörténetek hordozói, melyekre gyakran rányomja a bélyegét a háború, a szegénység vagy a szenvedés, de az éneken keresztül tanúskodnak arról, hogy a művészet miként válhat a párbeszéd, a remény és a kiengesztelődés egyetemes nyelvezetévé. A kórus éneklés élményén keresztül ezek a tehetséges fiatalok újra fölfedezik a találkozás, a kölcsönös megértés és a közös célban való osztozás élményét. Ez az énekes imádság a pápával egy 10 napos találkozó csúcspontja, melynek során az énekesek és nevelőik most először gyűltek össze a zene közös szeretetétől vezérelve a globális falu szellemében. 800 évvel Szent Ferenc halála után az egyetemes testvériségről szóló üzenete ma is rendkívül aktuális egy olyan világban, amelyet háborúk, megosztottság és humanitárius válságok sújtanak. Arra emlékeztet, hogy a béke abból születik, hogy felismerjük testvéri mi voltunkat, hogy óvjuk a teremtett világot és gondját viseljük egymásnak. 14. Leó pápa az este során imádkozik a résztvevőkkel, hogy a béke ajándékáért könyörögjön a világnak, Szent Ferenc naphimnuszának egyetemes üzenetétől vezérelve. A találkozón részt vesznek a szentszéki dikasztériumok, a vatikáni kormányzóság alkalmazottai és a római kúria tagjai. A pápa csapatát arra hívják, hogy a testvériség és a megosztás élményén keresztül újítsák meg együtt az egyház elkötelezettségét a béke, a kiengesztelődés és minden ember méltósága szolgálatára. Az ima találkozó végén a nemzetközi énekkar küldöttségei ajándékoznak a pápának egy-egy hazai kézműves terméket, ezzel mutatva meg identitásuk értékét, és tanúsítják mély hálájukat a Szentatyának a béke és a testvériség üzenetéért. Az estet fogadás zárja, ami újabb alkalom a párbeszéd, a találkozás és a testvériség megélésére. A kezdeményezés a Laudato Si falu programjába illeszkedik, ahol az átfogó ökológiára nevelés, a teremtett világ védelme, az emberi méltóság előmozdítása és a béke iránti elkötelezettség küldetése a hitben gyökerezik. Assisi Szent Ferencre emlékezve halálának 8. centenáriumán a békehimnusz több akar lenni egy ünneplésnél. Felhívás mindenki felé, hogy újra fedezzük föl, egymás testvérei vagyunk, ugyanannak a közös otthonnak az őrzői, és egy olyan béke főszereplői, mely a szívekben születik, a kapcsolatokban épül, és a szeretet, a párbeszéd és a remény apró hétköznapi gesztusain keresztül terjed a világban, vallják a szervezők.
A JOR közzétette 2025-ös fenntarthatósági jelentését. A Vallási Művek Intézete, a JOR, ismertem nevén a Vatikáni Bank, közzétette 2025-ös fenntarthatósági jelentését, amelyben megerősíti elkötelezettségét a gazdasági felelősségvállalás, az emberekről való gondoskodás és a környezetvédelem integrálása iránt egy olyan pénzügyi modellen keresztül, amelyet az egyház társadalmi tanítása ihletett, és amely a fenntartható hosszú távú értékteremtésre összpontosít. Az intézet július 28-án kedden kiadott sajtóközleménye szerint a jelentés felvázolja a JOR hozzájárulását a fenntartható pénzügyek és az embert szolgáló, az emberi méltóságot tiszteletben tartó és a közjót előmozdító gazdaság előmozdításához. Kiemeli továbbá azokat az eredményeket, amelyeket az év során elért a környezeti, társadalmi és vállalatigazgatási tényezőknek az intézet tevékenységébe való integrálása terén. A Vatikán városállamban professzionális pénzügyi tevékenységek végzésére felhatalmazott egyetlen intézményként a JOR több mint 12 000 a katolikus egyházhoz tartozó vagy annak szolgálatában álló ügyfelet szolgál ki több mint 110 országban. Az idők során kidolgozott működési modell révén az intézet aktív befektetési megközelítést alkalmazva fektet be a pénzügyi piacokra, amely a befektetések gondos kiválasztását ötvözi az ügyfelek befektetési céljaival és kockázati profiljaival. Az előző évekhez hasonlóan a mostani jelentést is az Európai Vállalati Fenntarthatósági Beszámolási Irányelv alapelvei által ihletett, kettős lényegességi elemzéssel készítették, hivatkozva a globális jelentéstételi kezdeményezés szabványaira, amely a fenntarthatósági jelentéstétel egyik vezető nemzetközi keretrendszere. Ez a megközelítés tükröződik az intézet befektetési politikájában is, amelynek célja az ügyfelek által rájuk bízott eszközök védelme és gyarapítása, miközben biztosítja, hogy a befektetések összhangban legyenek a katolikus hit alapelveivel. Az emberi életre, a környezetre, a társadalomra vagy a jó kormányzásra károsnak tekintett tevékenységeket folytató vállalatokhoz kapcsolódó pénzügyi eszközök kizárásra kerülnek. 2025-ben minden vagyonkezelési termék továbbra is teljes mértékben megfelelt a katolikus etikai elveknek, miközben pozitív bruttó hozamot ért el. Az év során a JOR 67,6 millió euró gazdasági értéket generált, szemben a 2024-es 50 millió euróval, 51 millió eurós nettó nyereséggel. A létrehozott értéket a Szentatya az alkalmazottak és a beszállítók között osztották fel, míg a fennmaradó részesedést az intézet tőkéjének megerősítésére, hosszú távú stabilitásának és fenntarthatóságának támogatására tartották meg. A rábízott eszközök kezelése szintén körülbelül 142,5 millió euró értéket generált, hozzájárulva a JOR egyetemes egyház szolgálatában álló küldetéséhez. A jelentés kiemeli az intézet elkötelezettségét a foglalkoztatottjaiba való befektetés iránt is. 2025 folyamán az alkalmazottak több mint 2700 órányi technikai és szakmai képzésben részesültek, beleértve a megfelelésre, kockázatkezelésre és auditra, valamint vallási képzésre szánt több mint 300 órát. Az intézet folytatta a strukturált pénzügyi oktatási programját is, mintegy 300 ügyfél számára, elősegítve a katolikus etikai elveken és társadalmi felelősségvállaláson alapuló pénzügyi kultúrát. Környezetvédelmi szempontból a JOR folytatta erőfeszítéseit környezeti hatásainak csökkentésére, energiahatékonysági intézkedésekkel, megújuló energiaforrások felhasználásával és a nyersanyag fogyasztás csökkentését célzó kezdeményezésekkel. Az év során az intézet felgyorsította digitalizációs és dematerializációs folyamatát a JOR portál online banki szolgáltatás folyamatos fejlesztésével és az archivált dokumentumok teljes digitalizálásával. Ezek a kezdeményezések hozzájárultak a papírvásárlás 37%-os csökkentéséhez, miközben az intézet által termelt összes hulladékot újrahasznosítási folyamatokba irányították. A 2025-ös fenntarthatósági jelentés közzétételével a JOR kiemeli folyamatos erőfeszítéseit, hogy a gondos pénzügyi gazdálkodást az emberek és a környezet iránti gondoskodással ötvözze, összhangban az egyház társadalmi tanításával és a közjó szolgálatára irányuló küldetésével. Kína. Duan Yongkun Bamengi egyházmegyei helynököt koadjutor püspökké szentelték. 14. Leó pápa június 15-én kinevezte Francis Xavier Duan Yongkunt Bameng koadjutor püspökévé a belső mongóliai autonóm területen, a Szentszék és a Kínai Népköztársaság közötti ideiglenes megállapodás keretében. Francis Xavier Duan Yongkunt július 29-én szentelték püspökké Bamengben, Kína belső mongóliai autonóm területén. A pápai kinevezés a Szentszék és a Kínai Népköztársaság közötti ideiglenes megállapodás keretében benyújtott jelölésének jóváhagyását követte. Francis Xavier Duan Yongkun 1980. december 6-án született a belső mongóliai Hanjin Houqiban. 2000 és 2007 között a Hebei Teológiai Szemináriumban tanult, 2008 és 2013 között a Pekingi Egyetemen és a Pekingi Idegen Tanulmányok Egyetemén tanult. 2011. január 1-én szentelték pappá a Bamengi Egyházmegyében. 2013 és 2016 között a tajvani Fu Yen Katolikus Egyetemen folytatta tanulmányait. Miután visszatért egyházmegyéjébe, 2016 és 2020 között a helyi képzőközpont igazgatójaként szolgált. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! A Vatikáni Rádió műsorát hallották.
napverse.
Dzsida Jenő, egyszerű vers a kegyelemről. Csodákat próbáltam. Arannyal, ezüsttel hívtam a népeket, jöjjenek én hozzám. Hiába, hiába, az arany nem kellett, az ezüst nem kellett. Nem jöttek én hozzám. Elmondtam naponta 10 hegyi beszédet, gyönyörű szavakat, igéző szavakat. Hiába. Hiába. Egy fül sem fülelte, egy szív sem szívelte a hegyi beszédet. Tüzet is akartam rakni az erdőben, nyulacska ne fázzék, őzike ne fázzék. Hiába. Hiába. Gyújtófám kilobbant, és a tűz nem akart gyúlni az erdőben. Egyszer csak maguktól gyűlnek az emberek. Együgyű szavamtól sírásra fakadnak. Ránéznem alig kell, s a tűz is felszökken. Az Úr áll mögöttem.
Dzsida Jenő egyszerű vers a kegyelemről című versét Kijén Ilka előadásában hallották. Dzsida Jenő 1907. május 17-én született. Édesapja az osztrák-magyar közös hadsereg mérnökkari tisztje volt. A költő gyermekkorát beárnyékolta az első világháború, majd a román megszállás. Édesapja orosz hadifogságba került, anyja második férje elesett a galíciai harcmezőn. Dzsida Jenő Beregszászon érettségizett 1925-ben, majd a Kolozsvári Egyetem jogi karára járt, de tanulmányait nem fejezte be. Korai fiúságától kezdve költőnek készült. Benedek Elek fedezte fel és indította el költői pályáján. 1923 és 1927 között a Cimbora című folyóiratban jelent meg a legtöbb verse és műfordítása. 1927-től a Pásztor Tűz című lap szerkesztője lett. 1928-ban adták ki első verses kötetét Leselkedő magány címmel. A fiatal költő szerepet vállalt a nemzetiségi irodalom mozgalmaiban. Tagja volt a Helikoni Íróközösségnek, a Marosvásárhelyi Kemény Zsigmond Társaságnak, a PEN Klub romániai magyar tagozatának, az Erdélyi Katolikus Akadémiának titkára, az Erdélyi Szépműves Cég lektora. 1933-ban jelent meg második könyve, a Nagy Csütörtök. 1934-től a Keleti Újságot szerkesztette, ahol Anyanyelvünk címmel állandó rovata volt. Talán már születése, de kisgyermekkori betegsége óta biztosan súlyos szívbeteg volt. 1938-ban meghűlt, hónapokig kórházban feküdt, de életét nem sikerült megmenteni. Június 7-én hunyt el Kolozsvárott. Utolsó kötete az Angyalok citeráján, még ebben az évben, de csak halála után jelent meg.
nap imája.
Egyedül te tudod, mi válik javamra. Uram vagy, tégy velem, amit akarsz. Őrizd meg, vagy szólíts magadhoz, de akaratomat tedd megegyezővé a tiéddel, hogy alázatos és tökéletes engedelmességgel és szent bizalommal legyek kész fogadni örök gondviselésed rendelkezéseit, és egyforma áhítattal fogadjam mindazt, amit felőlem rendelsz.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!